Sziasztok, Beáta vagyok, és ez itt az Élménygyűjtögető Podcast legújabb része. Az október a Spina Bifida hónapja, és október 25 pedig a Spina Bifida napja, ami egy nagyon különleges nap, és szánom bánom, de én erre csak idén jöttem rá, és bár ez az egyik leggyakoribb születési rendellenesség, mégis kevesen hallottak róla úgy igazán. Erről pedig Krausz Emma barátnőmmel fogok beszélgetni.
Sziasztok!
Akivel már többször is találkoztatok a csatornán, vagyis hát a podcastban. És hát most egy kicsit úgy érzem, hogy akasztják a hóhért, ugyanis ő kérdez engem.
Így van.
Szia, Emma!
Sziasztok! Én fogok most itt kérdezni. Tudni kell rólam, hogy amellett, hogy írok, a civil foglalkozásom az a gyógypedagógiához kötött. Én most végzem a logopédiát levelező szakon, úgyhogy azért gondoltuk, hogy így Beával majd erről fogunk beszélgetni. Ő ugyanis érintett ebben a körben, én pedig a gyógypedagógia támogató szemszögből fogom majd ezt nézni, ezt a nyitott kerinc kérdéskörét. Hát föl is teszem az első kérdést, hogy mi is pontosan ez a nyitott gerinc? Mesélj nekünk erről egy kicsit, Bea.
Igazából ez egy eléggé egyszerű és mégis komplex választ igényel, ugyanis az, hogy nyitott gerinc vagy spina bifida, mind a két nevet használják, és ez egyébként ez a statisztika gyártásnál meglepően nagy hátrányt okoz, hogy két neve van, mert borzasztó nehéz statisztikákat találni róla. Tehát ez egy idegcsőzáródási rendellenesség, ami a csigolyákról záródásával jár, és ezért a gerincen kívülre kerülnek az idegek, védtelenül sokszor, és ezzel ki vannak téve olyan hatásoknak, amitől könnyebben sérülnek, illetve hát sérülnek is. Általában három változatát szokták ennek a nyitott gerincnek megkülönböztetni. Ennek a legenyhébb fajtája a rejtett nyitott gerinc, ami nem okoz semmilyen tünetet, tehát az ember sokszor nem is tudja, hogy létezik, hanem sokszor egészen másokból derül ki, például egy gerincröntgen sérv esetén, vagy ilyesmi. A legsúlyosabb esete pedig a mielomeningocele, és itt most elnézést kérek a latinosoktól, hogyha rosszul ejtettem ki. Itt viszont már bénulás is előfordulhat, értelmi fogyatékosság, de a tünetek akár az élettel összeegyezhetetlenek is lehetnek, úgyhogy halállal is járhat természetesen. Én pedig a kettő között vagyok, igazából az én állapotom, ez a meningocele. És igazából az a baj, hogy itt a tünetek azok tényleg a legenyhébbtől, vagy a semmitől egészen odáig, hogy valaki értelmi fogyatékos, és egyszerűen egyáltalán nem tud magáról gondoskodni, bármi lehet. Ami ugye az idegek sérülése miatt áll fenn.
Jó, nekem egy olyan kérdésem van ehhez kapcsolódóan, hogy azt lehet-e tudni, hogy mik a pontos okai a nyitott gerincnek? Tehát, hogy ez mitől alakulhat ki?
A leggyakoribb ok, amit a leggyakoribb oknak tekintenek, az a folsav hiány a kismama szervezetében, vagyis hát a rossz folsav felszívódás, a felszívódási zavarok. Éppen ezért nagyon sokszor ajánlják orvosok a folsavat már a terhesség előtt, tehát már amikor tervezik, hogy babát szeretnének, akkor érdemes elkezdeni a folsavat szedni, hogy az ilyen idegcsőzáródási problémákat megelőzzék, de igazából genetika is közrejátszik, illetve néha gyógyszerek is kiváltják, főleg görcsoldók ezt a rendellenességet. Viszont azt tudni kell, hogy a vizsgálatok azt is kimutatták, hogy azoknak, akiknek nyitott gerince van, nagyobb eséllyel születik szintén nyitott gerincen a gyermekük. Tehát ezt érdemes egy genetikai vizsgálattal, még a babavállalás előtt, hogy van erre hajlandósága a kismamánál, vagy hát akár az apukánál is, mert onnan is tovább öröklődhet.
És akkor hogyan történik ennek a... Majd vitatkozunk erről, hogy ez betegsége, vagy inkább állapot, de hogy hogyan történik a nyitott gerincnek a diagnózisa, vagy legalábbis hogyan tudják ezt megállapítani?
Nyitott gerincet, maga ez az elváltozás a terhesség második trimeszterében derül ki a 18.-21. hét közötti szűrővizsgálatok során, és általában most már ultrahanggal derül ki. Régen viszont olyan vizsgálatokkal, vérvizsgálattal próbálták ezt kideríteni, ami viszont más esetekben is mutatott eltérést, úgyhogy ez igazából sokszor fals információt adott. ezért most már nem erőltetik, hanem főleg az ultrahangvizsgálattal diagnosztizálják ezt.
Értem. Na és akkor ehhez kapcsolódik, hogy már beszéltél magáról a tüneteiről, illetve a kór lefolyásáról, de hogy maga a kezelése a nyitott gerincnek az hogyan zajlik?
Születés után igazából ugye ez egy gyógyíthatatlan betegség. Tehát, hogyha valaki ezzel születik, akkor teljesen meggyógyulni soha nem fog, bármilyen tünetekkel is jött a világra, viszont fenntartani az állapotot lehet. És ezt főleg korrigáló műtétekkel végzik az ortopédiai esetek, ortopédiai tünetek esetén, például a dongalábnál, csípőficamnál. Itt próbálják a csontokat, illetve az inakat, ízületeket minél inkább a normálishoz legközelebbi állapotba segíteni, de alapvetően műtétekkel, tornákkal és különböző kezelésekkel segítenek az állapot fenntartásában, azért, hogy megakadályozzák az izmok és az idegek további romlását. Mert itt ez a nagy probléma, hogyha nincsenek kezelve, akkor további romlás léphet fel.
Mit lehetett tudni a terhességről, vagy hogy hogyan fogadta ezt a család? Bár ez két nagyon különálló kérdés, de akkor beszélgessünk egy kicsit arról, hogy veled akkor mi és hogyan történt, vagy téged mivel diagnosztizáltak pontosan?
Mivel, hogy ugye sok esetben nem tudni, hogy mennyire is lesz súlyos igazán ez az állapot, még magzati korban, ezért az orvosok sokszor azt ajánlják, hogy a terhességet szakítsák meg. Tehát általában ezt ajánlják a kismamáknak, és ez 92-ben sem volt másképp, és hogy még 91 végén, amikor édesanyámnak közölték, hogy a szüleimmel közölték, hogy mi zúj is. Nyilván hallhatóan ez nem történt meg. Itt vagyok. Aztán megszülettem, akkor derült ki, hogy nem a legsúlyosabb fajtája alakult ki nálam, hanem ez a meningocele, vagyis a kevésbé súlyos, de súlyos formája. Nálam akkor vízfejűségnek a lehetősége is felmerült, ezért csöntöt ültettek be, illetve csípőficamon születtem dongalábbal.
Kérlek, mesélj egy kicsit, mi az, hogy sönt, mert szerintem ezt sokan nem hallották, ezt a kifejezést, hogy ez a vízfejűségre van, de hogy ez pontosan mit is jelent?
A sönt az egy olyan szerkezet, amit az agyba a koponyába építenek be, és hogy helyeznek be, és az a feladata, hogy az agyvizet, ezt most így hirtelen nem tudom szebb szóval kifejezni, elvezesse valahova. Nálam ez a hasüregbe történt, tehát egy cső vezet le a hasüregembe, ez most már nem működik. Tehát hál' Istennek kinőttem úgymond ezt a dolgot, vagy nem tudom, de most már nincs rá szükség. De akkor úgy gondolták, hogy szükséges, úgyhogy ezt betették nekem. 6 évesen műtöttek csípőficammal, és a csípőmre, jobb csípőmet, ezért az a lábam rövidebb is. Illetve rengeteg korrekciós műtétem volt, korrigáló műtétem volt a dongalábra.
A dongaláb az mit jelent?
A dongaláb az azt jelenti, hogy a lábfejeim befelé vannak fordulva, tehát a külső lábéleimen járok. Nem mondom, hogy ez kellemes. Tehát az egyensúlyérzékem az nem a legjobb. Nyilván másképp érzékelem így a talajt, viszont speciális cipőt tudok csak hordani emiatt, illetve amiatt, hogy a bokám könnyen kifordulna. Egyéb két lábon járok, nincs szükségem úgy eszközre. Nyilván nem leszek soha maratoni futó, de nem is terveztem, tehát. Úgyhogy igazából, meg nyilván sok apró kis probléma is felmerült még, ugye az ideg károsodás miatt, érzéskiesés a lábaimba. Ugye a nyitott gerincről tudni kell, hogy az esetek többségében a gerincnek a lumbális szakaszát érinti, tehát az ágyéki szakaszt, a lenti csigolyákat, és ezért általában a tünetek is az alsó végtagokra hatnak. Úgyhogy sok esetben ezért ott van bénulás, érzéskiesés, vagy funkcionális bénulás, ami azt jelenti, hogy csak hogy az ember tud járni, csak bizonyos dolgokra nem képes. például a lábujjait mozgatni, vagy ilyesmi.
Jó, majd még ezt a kört egy picit kinyitom, hogy mik azok, amik nem ilyen látható jelei, tehát ez az elfogadás témakör, meg hogy majd a közösségben. Azt akartam még tőled kérdezni, mert hogy szó volt itt a különféle segédeszközökről, tehát amiket nekem itt meséltél, hogy mik azok a dolgok, amik neked a mindennapokban segítenek. Tehát itt beszéltél az ortopéd cipőkről, mik azok, amik még segítségedre lehetnek?
Manapság az ortopéd cipő az, ami elengedhetetlen a mindennapjaimhoz. Tehát azt szoktam mondani, hogy anélkül nem is tudnék élni jó formán. Azt reggel felveszem, és este veszem le jobbára. Amikor fiatalabb voltam, mert még most se vagyok öreg.
Ezt tanúsíthatom.
Akkor pedig sokszor volt kerekesszékem, támbort, tehát minden ilyesmi. Ezek főleg a műtétek körüli időszakban, tehát amíg újra megerősödtem, vagy megerősödtem. Illetve ha hosszabb távra kell menni.
Igen, meg amit nekem gyakran szoktál egyébként mesélni, azok a tornák, hogy rengeteget
Igen.
segítenek. Azt tudni kell a Beáról, hogy a 2020-ban most én úgy tudom, de javíts ki nyugodtan, hogy kétszer voltál rehabilitáción, tehát hogy hosszabb időre voltál bent, és itt áruld el nekünk, így hallgatóknak, hogy mit jelent ez a rehabilitáció a te esetedben. Miért volt erre szükség?
Ez úgy történt, hogy ez most szeptemberben volt 3 hét, illetve ennek kellett volna megtörténnie még márciusban, de akkor hát egyértelmű okok miatt.
Igen, a Covid járvány.
A Covid miatt, igen. A rehabilitációs központ, ahova mennem kellett volna, az egyszerűen bezárt a kapuit felső utasításra. És ezért nem tudtam akkor elmenni, és most szeptemberben hívtak, hogy mehetek. Én pedig mentem.
Így van, akkor márciusban gyakorlatilag folyamatosan egy gyógytornásszal voltál kapcsolatban, igaz? Tehát, hogy feladatokat adott neked otthonra.
Az egy márciusban bezártak, májusban újra nyitottak, és akkor volt egy pár alkalom, amikor tornára kijártam. Ugyanis ez, amint szeptemberben voltam, ez sokkal komplexebb volt elektromos kezelésekkel, tornával, és minden finomsággal.
És azt áruld el nekünk, hogy erre miért volt szükség most, pont most?
Erre most igazából a servem miatt volt szükség, nekem ugyanis van egy gerincservem is, ami csak most alakult ki egy-két éve. Viszont nem vagyok benne biztos, hogy a nyitott gerinc nem járult hozzá. Ugyanis ugye itt is pont a csigolyáknak a deformációja okozza a problémát. Szóval én most emiatt voltam a rehabilitáción, viszont a torna és a kezelések, azok, mivel ugye a gerincet célozták, ezért, illetve a lábakat, ezért ugyanúgy jótékony hatással voltak a nyitott gerincre is, illetve annak tüneteire, kísérő tüneteire. És ez 3 hetet jelentett, ami a jelen helyzetben azt jelentette, hogy 3 hétig az ember nem mehet haza. Úgyhogy bent voltunk konkrétan 3 hetet. Hát nagyon hosszú volt, de nagyon jó. Mint hogyha újjászületnék.
Igen, meg mesélted, hogy mennyi terved van, úgyhogy ezt az időszakot tervezéssel töltötted, úgyhogy szerintem ez nagyon hasznosan telt neked, mondjuk így lelki, vagy ilyen spirituális értelemben is, hogyha lehet ilyenről beszélni.
Igen, ez abból a szempontból is nagyon jó volt, hogy az ember egy kicsit tud magával foglalkozni, illetve hát itt pont az a lényeg, hogy az ember magával foglalkozzon.
Így van.
És egy kicsit el tud magába mélyülni, el tud gondolkodni a dolgokon, hogyha ne adj Isten olyan helyzetben van, akkor tovább tudja gondolni az életét, hogy merre tovább. És igen, nagyon sok mindent meg tudtam tervezni, meg kigondolni előre. Hál' Istennek. Úgyhogy azt mondhatom, hogy ez egy minden szempontból szerencsés időszak volt. Ez a 3 hét.
Rendben. Én ennek nagyon örülök, mert közben itt folyamatosan tartottuk meg a kapcsolatot, és meséltél nekünk. Már amennyit ugye tudtál, mert azért Éreztem rajtad, hogy azért ez nagyon embert kívánó feladat. Sokszor azt éreztem, hogy elfáradtál adott esetben.
Igen. Amikor most ebben a 3 hétben bent voltam, akkor megjegyezték a szobatársaim, hogy milyen kis mosolygós vagyok, meg milyen kis jókedvű a helyzetem ellenére, mert hát nyilván amit láttak, azt ők is látták.
Uh-huh.
És ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy egyrészt nincs értelme szomorkodni, mert az még semmit nem oldott meg.
Uh-huh.
Másrészt viszont az jutott eszembe, hogy basszus, nekem is vannak rossz napjaim, nekem is vannak problémáim.
Persze.
Én sem vagyok mindig az a csupa vigyor csaj, de alapvetően mindig próbálom pozitívan nézni a dolgokat, és sokszor olyan dolgokat is kigondolok, amit lehet, hogy nem is tudnék megcsinálni, vagy nem is tudok, de visz előre a dolog,
uh-huh.
és visz előre a lendület, uh-huh. és igazából szerintem ez az, amiért még nem fordultam magamba.
Igen, hát én egy nagyon pozitív személyiségnek tudhatlak, úgyhogy én nagyon felnézek rád, hogy önmagában is, hogy mennyi projektet viszel ugye ezt a podcast műsort ilyen nagy lelkesedéssel. Na de a következőt szeretném még kérdezni tőled, hogy beszéltünk már kezelésről, hogy te mindezt hogyan éled meg. Adott esetben milyennek gondolod azt, hogy a közösség, illetve az emberek mennyit tudnak szerinted erről a nyitott gerincről, illetve hogyan viszonyulnak hozzád az emberek?
Ezt nagyon nehéz megválaszolni, azért, mert szerintem még a nyitott gerincesek sem igazán szokták felvállalni azt, hogy ők nyitott gerincesek.
Uh-huh.
Pont azért, mert a lehető legszélesebb körű tünetekkel járhat, ugye? Akikkel eddig beszéltem, ők nem ismerték ezt a betegséget.
Uh-huh.
Vagy hát ezt az állapotot nem szeretem betegségnek nevezni, mert ha betegségről lenne szó, akkor kapna az ember egy doboz gyógyszert rá, és meggyógyulna.
Uh-huh. Igen.
És itt nem ez a helyzet.
De igen.
Szerintem nagyon kevesen ismerik igazán ezt az állapotot, és nem is szívesen beszélnek róla. Úgy vettem észre.
Igen, én is ezt látom.
Valahogy egy ilyen gátat szab az emberben, hogyha ezzel kerül szembe, akár magával, akár mással kapcsolatban. És úgy ez, mintha illetlen lenne róla beszélni.
Uh-huh.
Nagyon sok időbe telt az, amíg rájöttem, hogy nem a betegségem határoz meg engem.
Igen.
Tehát, hogy nem szabad úgy élnem az életemet, hogy úristen, beteg vagyok.
Uh-huh.
Mert abból semmi jó nem születik.
Uh-huh.
Az csak hátráltat.
Uh-huh. Én most egy nagyon őszinte kérdést fogok föltenni. Ha szeretnél rá, akkor válaszolj nyugodtan, amennyiben kínosnak vagy kellemetlennek érzed, akkor ezt majd kivágjuk legfeljebb. A kérdésem az, hogy,
igen?
hogy a családod az hogyan fogadta ezt a hírt, hogy erről szeretnél-e beszélni, vagy tudsz-e beszélni?
A családom szeret.
Tehát uh-huh.
nyilván megvan a féltés, vagy megvolt, és a mai napig megvan a féltés, de azt hiszem, hogy ez egy egészséges gyerek gyerekszülő kapcsolat esetében is megvan, tehát ebbe túl nagy különbség nincs, de soha nem éreztették, hogy én kevesebb lennék bármivel attól, hogy van ez az állapotom.
Uh-huh.
Tehát én borzasztó hálás vagyok a szüleimnek is, a bátyámnak is, hogy egyszerűen mellettem álltak uh-huh. mindenben.
Igen, és ez az egyik legfontosabb dolog, hogy a családi támogatás meglegyen, tehát hogy egy ilyen
igen.
közösséghez tudjál tartozni, és tudj valakitől segítséget kérni. Ugye a másik rész, amiről mindenképpen szerettem volna beszélni, mert ez egy veszőparipám, ez pedig nem más, mint a mentális egészség, hogy ugye itt van ez az állapot, és ott van a másik serpenyőben az önelfogadás, hogy mesélj erről az utadról is egy kicsit.
Amikor gyerek voltam, amikor kicsi voltam, így mondom inkább, akkor mi nem ott laktunk, ahol most lakok, tehát nem Mezőkövesden laktunk, egy kis faluba laktunk, ahol mindenki ismert mindenkit, helyzet állt fent. Úgy az ember nem érezte rosszul magát, mert hát mindenki elfogad mindenkit. Aztán beköltöztünk Kövesdre, mikor 8-9 éves voltam, és akkor így megfordult a fejembe, hogy basszus, ebből még baj lesz.
Aha.
Nyilván több lett a megbámulás, az odaszólás, az akármi, akár az iskolába, akár csak, hogyha a városba lementünk sétálni, tehát nem kellett ehhez különösebben tennem semmit, és ez nem feltétlenül tett jót annak, hogy elfogadjam magam. De aztán ez így elmúlt. Valahogy hozzám szoktak, én is hozzászoktam, már engem se érdekelt, ha megnéznek, ők se néztek meg annyira, úgyhogy...
Uh-huh.
Úgyhogy ennek az lett a vége, hogy úgy nagyjából gimnázium környékén már nem zavart, és nagyjából az egyetem végén jutottam el oda, hogy igazából már az se érdekel, hogyha megnéznek. Tehát uh-huh. az nem engem minősít, hogyha ők úgy állnak hozzám, ahogy. Úgyhogy ez az önelfogadás, ez egy nagyon hosszú út volt, de valahogy sosem az volt a probléma, sosem azt láttam problémának, hogy beteg vagyok, hanem hogy mások hogy állnak én hozzám.
Uh-huh.
Ha ez így érthető.
Igen, abszolút érthető. Igen, igen. Ehhez kapcsolódóan az a kérdésem, hogy mit teszel a mentális, a lelki, illetve a testi egészségedért így összességében? Mi az, ami téged így motivál?
Hú, hát elsősorban igyekszek nem foglalkozni a negatív uh-huh. véleményekkel, uh-huh. másodszorban pedig igyekszek azokra a célokra koncentrálni, amik előttem vannak, és amiket kitűztem magam elé, akár a japán tanulásról, akár utazásról, akár erről a podcastról van szó.
Uh-huh.
Tehát mindig próbálok összpontosítani, hogy azt csináljam, amit szeretek. Testileg pedig mindenképp azt tudom mondani, hogy szeretek jókat enni, és nyilván rászánom magam, amikor rá kell szánnom magam, hogy a rehabilitációt azt megcsináljam.
Uh-huh.
Illetve hát nyilván itthon is tornázok, csinálom a dolgokat.
Igen, egyébként ezt tudni kell a Beáról, hogy többek között az élménygyűjtögető is annak köszönhető, hogy ő az utazással foglalkozott, tehát hogy hogyan éli meg egy nyitott gerinccel élő ember a mindennapokat, és bár ez a podcast most inkább magáról a nyitott gerincről szól, de azt még hadd tegyem föl neked kérdésnek, hogy hogyan éled meg az utazásokat? Miket tapasztaltál utazások közben? Akár egy-egy ilyen kiemelendő példát, ha mondasz.
Hát ez a nagy helyzet, hogy már nagyon szeretném megtapasztalni az utazást újra.
Szerintem mindannyian.
Mert már szinte el is felejtettem, hogy milyen az.
Igen, 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 igen.
Soha egyetlen rossz tapasztalatom sem volt igazán utazással kapcsolatban.
Ez tök szuper.
Úgy, amire úgy gondolok vissza, hogy úristen, ez de rossz volt, ilyen nincs.
Aha.
Emlékszem, az legelső ilyen nagyobb utazásom az Franciaországban volt busszal.
Uh-huh.
Akkor még 9 éves voltam, és nagyon hosszú volt az út, de borzasztó kicsi voltam, úgyhogy elfeltem 2 ülésen egymás mellett elfekve. Úgyhogy uh-huh. nagyon jól éltem meg ezt a buszos alvást.
Ez tök jó.
Meg az egész utat is, tehát imádtam.
Aha.
És igazából azóta sem volt semmilyen rossz tapasztalatom, hál' Istennek.
Uh-huh.
Inkább azt tudnám mondani, hogy vannak olyan helyek, ahol azt, hogy mozgássérült vagyok, vagy hogy fogyatékkal élő
uh-huh.
vagyok,
igen.
jobban figyelembe vették.
Aha, igen.
Például, és ezzel már egyszer példálóztam, azt hiszem az egyik epizódban, de például nagyon szeretem Szlovákiában a sífelvonókat.
Ó, igen, azt mesélted, igen.
És hát szoktunk kijárni, túrázni. Na most ugye én nyilván nem gyalog esek neki a túrának, hanem ha lehet, akkor felvonóval megyek fel a hegy tetejére.
Uh-huh.
A könnyebb utat választom. De viszont vannak ugye azok a felvonók, amik nem állnak meg. És itt most kabinos felvonókról beszélünk.
Aha.
Nagyon jó tapasztalat, hogy akárhányszor előfordult ilyen, hogy folyamatosan mozgó kabinba kell beszállni, megállították, betettek uh-huh. egy jelzést a kabin külsejére, hogy fent is tudják, hogy meg kell állítani, és így engedtek tovább csak. Tehát megvárták, míg beszállok, utána tovább indult és ment minden, fent pedig megállították, mert látták a jelzést.
Ez nagyon szuper rendszer, hogy igen, ezt így kidolgozták. Ez nagyon jó, hogy ezt figyelembe vették tényleg.
Igen.
Rendben van. Na, hát szerintem egy, vagy legalábbis én úgy érzem, hogy a beszélgetésünk a végéhez közeledik, hogy nekem még személy szerint olyan kérdésem van hozzád, hogy miket tervezel a közeljövőben, élménygyűjtögetővel kapcsolatban, tehát a podcasttel kapcsolatban, vagy úgy a mindennapokkal kapcsolatban. Erre is én például kíváncsi vagyok.
Mennyi időd van? Mert ez hosszú lesz. A podcasttal, illetve a bloggal mindenképp szeretném folytatni ezt az elfogadás, fogyatékkal élés témakört. Nem elhagyva az utazást, de mindenképp szeretném ezzel kiegészíteni az utazós részeket is a jövőben. Szeretném, hogyha elfogadottabb lenne az elfogadás.
Ó, igen. És az empátia.
Az empátia.
Ne csak az együttérzés, hanem az empátia is, igen.
Igen, mert szerintem ez egy nagyon fontos dolog ahhoz, hogy az ember magát is el tudja, meg mást is el tudjon fogadni. Szokták mondani, hogy nem tudok addig szeretni, amíg magamat nem szeretem, de így magamat van. Szeretni is nagyon nehéz, hogyha más nem szeret, tehát ez visszafele is igaz. Igen. Ez visszafele is igaz. Úgyhogy szerintem ez egy oda-vissza játék, és az emberek között ennek meg kellene lennie alapszinten. Úgyhogy remélem, hogy ezt sikerül a blogban és a podcastban is tovább vinni. Hát a mindennapi életben pedig hosszú a sor, de mindenképp szeretnék ugye foglalkozni tovább a japán nyelvvel, a fordítással, és hát egyengetni a saját kis életemet, hogy meg tudjak állni a későbbiekben is a saját lábamon, átvitt és tényleges értelemben is.
Így van, ez egy szuper hasonlat volt, vagy legalábbis metafora. A záró gondolatokat akkor megfogalmazva, hogy mi az, amit mondanál mondjuk a nyitott gerinccel élő társaidnak?
Elsődlegesen az, hogy vállalják fel magukat. Mert, ahogy mondtam, nem a betegség határoz meg minket. Tehát, hogyha valaki nem fogad el az alapján, ahogy lát minket, akkor a nem látható tünetek alapján sem fog elfogadni, de hogyha valaki elfogad minket azok alapján, amiket lát, akkor azokkal is el fog fogadni, amiket nem lát. Erre a legnagyobb példa azok pont ti vagytok. Te és Alissa, akik amikor elmondtam, hogy mi van, akkor úristen, olyan gyomorgörcsöm volt, de olyan lazán fogadtátok az egészet, hogy az valami hihetetlen. És hozzák ki a legtöbbet az életükből, mert nem ez a vége, hogy most ilyen állapotban vagyunk.
Így van, így van. Hát ez a szemléleted az, ami téged egyébként, amióta ismerlek, nagyon erőssé tesz. Tehát, hogy én nagyon örülök, hogy erre a beszélgetésre sor került, mert ez egy nagyon nagy bátor lépés volt tőled. Úgyhogy köszönöm, hogy ezt a beszélgetést konferálhattam.
Én is nagyon szépen köszönöm.
És mindenképpen várom majd, hogy miket tervezel még, de úgyis beszélgetni fogunk majd ezekről. Meg én szívesen hallgatnám tovább erről a nyitott gerincről való beszélgetést, tehát hogyha van bármiféle ötleted, akkor én nagyon nyitott vagyok erre a témára.
Biztos, hogy lesz még róla egy személyesebb adás, és biztos, hogy téged foglak felkérni. Úgyhogy még visszatérünk ezzel a témával egyszer. Ebben biztos vagyok.
Rendben, rendben.
Köszönöm szépen a remek kérdéseket.
Köszönöm én is a lehetőséget.
Köszönöm szépen. Ha pedig nektek hallgatóknak van valami hozzászólásotok, kérdésetek, vagy esetleg csak egy történetet szeretnétek elmesélni, akkor mindenképp írjatok. Az elérhetőségeket megtaláljátok a leírásban. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!
Köszönjük! Sziasztok!